prédikáció alapigéjét a Mózes 5. könyve 5. fejezetének 11. verséből olvasom, melyet fennállva hallgassunk meg. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Amen. Vegyünk egy olyan könyvet, ami a népről szól, a nép könyve, hiszen ez a könyv, a Mózes 5. könyve az egyik legrégebbi könyve a Bibliában, legalábbis sok része a legrégebbi írások közül való, és egy nép születésének a történetét mondja el nekünk. Egy nép születésének történetét, amelyik rabszolgasorban élt, és nem tudta, hogy kicsoda igazán, és aztán az Úristen kézbe vette őket, és egy nagy népé formálta be őket. Ezekből a rabszolgákból egy szabadságot szerető és egy új hazát kereső és találó nép lett. A nép, az Isten népe, amely a mi elődünk is, a mi példaképünk is sok szempontból. Ezért hát jó mindig visszatérnünk erre az ősi könyvre, a Mózes 5. könyvére, és a mai ige is ebből a könyvből szól hozzánk, a 10 parancsolatnak a megismétlése. Ez a 3. parancsolaté, amely a nép feladatára irányítja a figyelmünket és a mi feladatunkra is. Isten nevét, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, ne mondd ki hiába ezt a nevet, mondja az új fordítás. Az első, amire felfigyelhetünk ebből az igéből, és amit jó megjegyeznünk és rácsodálkoznunk, örülni neki, hogy az Istennek van neve. Annak van neve, aki nem csak egy falom, nem csak egy erő, nem csak egy hatalom, nem csak egy távoli valóság, hanem aki egy személyes valóság. Istennek van neve, és ezt a nevet el is akarja mondani nekünk. Be is akar mutatkozni az embernek. Tudtára is akarja adni a népének, az emberiségnek, hogy megismerjük őt, mint egy személyes Istent. És amikor ezt az igét olvassuk, akkor szomorúan látjuk, hogy bizony az Isten gyermeke kérdezte, Mózes kérdezte, hogy te ki vagy. Az Isten gyermekei kérdezzük Istentől, az atyától, hogy te ki vagy, mert nem ismerjük őt. Mert nem tudjuk, hogy ki, mert elfelejtettük. Mert elfelejtettük az ő nevét. Elfelejtettük, hogy ő van, hogy ő kicsoda, hogy ő egy személyes Istenünk, aki arra teremtett bennünket, hogy együtt legyünk vele, hogy ismerjük őt, hogy szeressük őt, hogy közünk legyen hozzá. De ő bemutatkozik nekünk újra és újra, elmondja, hogy ki vagyok. Elmondja a nevét, a szent nevet, a hatalommal bíró nevet, a gyógyító nevet. Elmondja, hogy veled vagyok, és veled leszek. Aki megismeri az ő nevét, az beleborzong ebbe, és megérti, amikor így szól a parancsolat, hogy ezt a nevet hiába felnevett. A legkönnyebb az lenne, hogy nem is beszélnénk róla, talán. Akkor biztos nem vennénk föl hiába. Akkor biztos nem mondanánk ki hiába. Lehet, hogy sokszor ez is jobb, mint hogyha hiába fecsegünk róla, de Isten nem akarja, hogy hallgassunk az ő nevéről. Neki fontos az, hogy kimondjuk ezt a nevet. Fontos az, hogy hirdessük ezt a nevet a világon. Azt mondja a fáraónak, amit Pál apostol idéz is a római levélben egyébként, mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Már a nép megszabadítása is Egyiptomból erről szólt, hogy megmutassam, hogy ki vagyok, és hirdessék nevemet az egész földön. Vagy gondoljunk Jézus imádságára, mi atyánkra, amikor azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Azzal azt mondja, hogy ezt a nevet mondani kell, de szent névként kell mondani. Meg kell szentelni az életünkkel, a szavainkkal. De hirdetnünk kell. Vagy ahogy hallottuk a Filippi levélből a olvasmányban, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden nyelvnek vallani kell ezt az Urat. Meg kell vallani az Istennek a nevét. Ez a népnek a feladata is. Hogy szent név ez, de hirdesse szentül, és igazán, ne hiába való módon vegye föl az ő nevét. Hogy lehet hiába való módon fölvenni ezt a nevet? Hát a hiába való azt jelenti, hogy nem való, vagy helytelenül mondja valaki, fölöslegesen, vagy rosszul. És úgy lehet hiába való módon beszélni Istenről, hogy rosszul használjuk az ő nevét, hiszen Istennek olyan sokféle neve van a Bibliában. Mindig egy tulajdonságáról beszél a történet, beszél a seregek uráról, beszél az Isten bosszúállásáról, az ő haragjáról. Sokféle módon beszél róla, és amikor az ember kiemel, kiszakít egy-egy ilyen tulajdonságot az Isten tulajdonságai közül, és névnek kezdi el nevezni, és Istent így nevezi meg, ilyen személytelenül, ilyen elvontan, ilyen magától kitalálva szinte, az olyan, mint amikor valakit alig ismerünk, de már tudjuk róla, hogy kicsoda, és akkor egy-egy tette alapján megbélyegezzük, és azt mondjuk, na hát ez ilyen, ez egy felelőtlen ember, ez egy megbízhatatlan, vagy ez egy ilyen haragos, vagy nagyképű, vagy ki tudja, mi mindent tudunk mondani egymásra, de akit persze jól ismerünk, azt egyre kevésbé tudjuk így jellemezni, akik a legközelebb vannak hozzánk, azt nehezen tudnánk megmondani, hogy milyen is ő, vagy ki ő valójában. Ahhoz együtt kell vele élni, és tudjuk, hogy egyszer ilyen, másszor olyan, de van neve, egy személy, akit nem lehet csak úgy olyan könnyedén magunktól elnevezni, és Istennel mégis olyan sokszor ezt teszik, ezt tesszük, az egyházak is ezt tesszük, amikor kitalálunk róla valami nevet, és ráfogjuk, hogy benn van a Bibliában, és akkor ő ilyen, de ezért segít nekünk a mi hitünk, amikor azt mondjuk, azt valljuk, hogy a sok név közül az igazi név, a nekünk adott név, az egyháznak adott név, így szól Jézus Krisztus. Ő az Istennek a neve. Ő benne mutatkozik meg Isten, utoljára, véglegesen, igazán az emberiségnek. Ezért csak így lehet róla beszélni mindig, hogy Jézus Krisztusként ismerjük az Urat. Őt adta nekünk a Szent Háromság Isten, a második szemét, hogy őt ismerhetjük meg, őt láthatjuk, őt nevezhetjük meg Istenként. Ő az Isten neve. És olyan az Isten, amilyennek Jézus mutatta őt, amilyennek Jézus mutatkozott maga emberként. Olyan az Isten. Minden más káromlás, minden más hiába valóság, minden más rettenetes megnevezése az Istennek, ami nem a Krisztus felől nevezi meg, és nem úgy mutatja be, hogy Jézus Krisztus bemutatta, amilyennek ő maga mutatkozott. Minden más megnevezése Istennek valótlan és hiába való. Ragaszkodjunk hát ehhez a névhez, és mindahhoz, amit ő hordoz, és ne engedjük, hogy másképpen nevezzük Istent akár magunkban is, mert az mind hiába valóság lesz. Aztán lehet hiába valóan fölvenni az ő nevét, amikor túl bőbeszédűen és hiteltelenül beszélünk róla, személyes érintettség nélkül megmagyarázzuk, minthogyha tudnánk az ő természetét, szabályszerűségeit, és úgy leírjuk, mint ahogy sajnos nagyon sokszor megtettük ezt hitvallásainkban, és akkor abbra ráállunk, és azt mondjuk, hogy na igen, mi azt megmondjuk, hogy Isten milyen, és hogy néz ki, mi a tulajdonsága, mi a terve, mi az ő szándéka, és kit nem szeret, és kit szeret, de mind ez mögött egy személytelenség van, egy ilyen logikus magyarázat van, egy érintettség, megérintettség nélküli okoskodás, sokszor bőbeszédűen és dagályosan is, ez mind hiába valóság. Mert, ahogy Pirinszki írja a Pont és vonalban, a nyomorultak arca elmosódik, az ördögé mind fényesebb, mind rajzosabb. Övé a pont és minden egyenes. Mindaz, ami áttekinthető. Az igazak homályban kóborolnak, de épp ezért egyedül ők, az elveszettek, találnak haza. Ami nagyon fényes és rajzos és pontos és egyenes és kontúros, az azt mondja a költő, hogy az az ördögé, az az ördög arca. Nagyon jól meg tudnak magyarázni, nagyon jól le tudnak írni, nagyon jól körbe tudnak fogni. És elhiteti, hogy milyen logikus is ez, amit ő mond, amit ő mutat. Az igazak homályban kóborolnak, mert tudják, hogy a személyt azt nem lehet így körbe rajzolni, ilyen erős vonalakkal és ilyen kontúrosan, fekete-fehéren. És így kerülnek Istenhez talán közel, mert csak az elveszettek találnak haza. Vagy ahogy Viski András írja, mit jelent akkor hiába valóan fölvenni a nevet? Helyettesíteni Istent a fogalommal, a konkrétan létezőt az elvonttal, a hozzánk közel lévőt a távoli elérhetetlennel, a személyt a tárggyal, a szerető atyát a működő világszellemmel, a dialógust, a párbeszédet, a felőle való monologizálással. Így is lehet hiába felvenni az ő nevét, és hiába beszélni róla. De a legszörnyűbb, amikor nem csupán így fecsegünk előle, hanem érdekből vesszük a szánkra az ő nevét. Az ilyen hiába való Isten, amikor valami ideológia a saját vitorlájába akarja fogni, kényszeríteni a szélnek, a léleknek a fúvását, ahogy szintén Viski András írja ebben a kis írásában. És ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, és tapasztalnunk kellett az évszázadok egyház története során is, hogy milyen szeretettel, előszeretettel akarta a hatalom befogni az egyházat is a maga hatalmi játszmáiba, és ne higgyük, hogy ez változni fog. És szörnyű, amikor mi ehhez olyan kényelmesen és könnyedén asszisztálunk és részt veszünk ebben, amikor minket akarnak felhasználni, hogy legyenek résztvevők egy-egy gyűlésen, hogy emeljük a ünnepének a fényét, úgy mellékesen mi is. Nem, minthogyha ne lehetne Istenről hitelesen vallást tenni egy ilyen alkalmon is, hogy lehet istentiszteletként is megszólalni, de csak így érdemes, és csak így szabad. Úgy mellékesen ott lenni, mint egy díszgomnak, egy kabáton nem szabad. Nem szabad engednünk, hogy felhasználjanak minket ilyen hatalmi érdekből, semmilyen alkalommal, semmilyen célra. És még rettenetesebb, amikor a hatalmaskodás érdekéből maga az egyház nyúl a névhez, és használja azt, amikor meg akarja félemlíteni vele az embereket, akkor magához akarja ráncolni őket, fenyegetéssel, riogatással, az Isten nevét felhasználva erre, hogy a maga túlélését biztosítsa. Rettenetes dolog ez, hogyha ezt teszik bárkik is, vagy tették valamikor, mert tették. Isten óvjon minket, nehogy így járjunk. Ne hiába való módon vegyétek föl az ő nevét, ezt a hatalmas, szent és szép nevet, az ő személyének valóságát és titkát. És hogyan lehet nem hiába fölvenni? Hát úgy, ha ez a név valóban a nevet jelenti, egy személyt jelent, egy személyes kapcsolatot jelent vele. A személyes kapcsolat az mindig az ember részéről a hálából születik meg. A háláról, amely megkezdődött a nép életében, amikor az Isten megmentette őket, amikor a bárány vérével megjelölték a rabszolgák házait, és a bosszúálló angyal elkerülte ezeket a házakat. De minket nem bárány vére jelölt meg, hanem az ő fiának, Jézus Krisztusnak a vére választott, ki mutatta meg, hogy kik vagyunk valójában. És ebből a hálából, a választottság hálájából, az érdemtelenül megjelölteknek a hálájából születik meg az a szó, az a beszéd, ami méltó az Istenhez, mert kapcsolatba kerülünk vele, mert megköszönjük neki, Uram, Te vagy az én Istenem, a méltatlané, az érdemtelené, de megszólítottál engem, akit nem ismertelek, és bemutatkoztál nekem, és újra bemutatkozol, és újra közel jössz hozzám, és beszélgetni akarsz velem, kérdezel, és én válaszolhatok. Ilyen személyes módon lehet, nem hiába Isten nevét fölvenni. Csak őszintén. Amikor nem akarunk sokat mondani, nem akarjuk bemutatni magunkat olyan nagy hívőnek, amik nem vagyunk. De Istennek elég a kevés is. Nem kell neki a nagy hívőség. Nem kell neki a különleges nagy hősök. De itt csak őszinte emberek ellenek, őszinte hívők. Akik azt mondják, hogy Uram, egy kicsit hiszek talán, vagy még egy kicsit sem, de szeretnék. Vagy most meggyengült a hitem. Vagy most kétségbe vagyok esve. Most erőtlennek érzem magam, de tudom, hogy Te vagy, és szeretném tudni, hogy Te vagy, és szeretném hinni. Könyörülj rajtam. Az őszinte szó, ha kevés is, az elég neki, a mindenhatónak, hogy fölemelje, hogy hatalmassá tegye, hogy kapcsolatba vonjon minket önmagával. Az őszinte szó, ha igazi, az elég Istennek is, az nem hiába való megszólítása a mindenhatónak. És csak így szabad, és csak így lehet. Csak annyit mondani, ami tényleg benned van, ami tényleg igaz, ami tényleg igaznak, őszintének gondolsz. Ezt kedvesen fogadja ő. Ezen megkönnyörül és megáldja. Amikor nem hiába veszed fel a nevét, azt mindig csak úgy teheted, hogyha ünnepelsz közben. Csak ünnepelve lehet Istenről beszélni. Hálatelt szívvel. Mert ő be akar minket vonni a valóságába. A valóság az ő valósága, az az ünnep, az a szombat, a megpihenés, a nyugalom, az új teremtés napja. Így beszélhetünk róla, ezzel az örömmel, ezzel a hálaadással, csak ünnepelve és méltó módon, hogy próbáljuk mi is végezni az Isten tiszteletünket. Ünnepként, ünnepelve, részt véve benne őszintén, odatéve magunkat, így szolgálva őt a közös énekünkkel, az áment mondásunkkal, a figyelmünkkel, a vágyakozásunkkal, az örömünkkel. Hogy mondhatod ki nem hiába? Áldozatot hozva. Hogy olvassuk a zsidókhoz itt levélben, annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkunknak gyümölcsét. A vallástétel a dicséretnek az áldozata van. Az mindig áldozathozatal is. Az engedelmesség áldozata mindenek előtt. Engedelmesnek lenni azt jelenti, kiszolgáltatni magam az út megpróbáltatásait ismerő, de engem magáinak tekintő Istennek. Az engedelmesség útja a hité, amely mindenkor csak annyira homályos, hogy szükségem legyen a magát útnak is mondó Krisztusra, írja Viski András. Az engedelmesség az mindig egy kiszolgáltatottság, az ismeretlen útra indulás, az Isten felé vágyakozás és a várása az ő útmutatásának. Hogy mondta a költő, az igazak homályban kóborolnak, de épp ezért egyedül ők, az elveszettek találnak haza. Az áldozathozatal tehát útnak indulás, az ismeretlenbe, az elveszettségbe akár. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de elindulok, mert hirdetni akarom az ő nevét, mert vallást akarok tenni, mert el akarok indulni a másik emberhez, és nem tudom, hogyan fogok odaérni. De megpróbálom, mert meghozom ezt az áldozatot, az engedelmesség áldozatát, mert Isten küld engem hozzá. Kedves gyülekezet, Istennek népe, indulj el hát ezen az úton, a téged körülölelő Istenre figyelve, a testvéred felé, és áldott leszel. Amen.